Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit ezzel a szuggeráló ábrával, vagy animációval. A zárt helyről annyit mondanék, hogy ahogy a honlapon is láthatták, holnapra várhatók az eredmények. Délre kértem a javítóktól, ez azt jelenti, hogy délután kerül fel az eredmény a webre. Megtekintés pedig csütörtökön késő délután lesz. Ez még nincs fenn a webben, majd kiírom az időpontot. Az a helyzet, hogy nincs sok választási lehetőségem, tehát nem tudom se szerdán estére, se csütörtökön estére tenni, vagy a péntek estére, tehát csütörtökön szeretném ezt lebonyolítani. Akinek nagyon nem jó az ott kiírt időpont, az nagyon gyorsan dobjon nekem egy e-mailt, mert le kell zárnom a fél évet, be kell írnom az aláírásokat a Neptunba, mégpedig ezen a héten. Az előző alkalommal síkhullámokról volt szó, mégpedig speciális közegben jó vezetőanyagokat néztünk, amelyeknek a vezetőképessége az omega epsilon szorzatnál jóval nagyobb. Ez azt jelentette, hogy a vezetési áramok dominálnak, és az eltolási áramok elhanyagolhatók. Ami elmaradt az előző órán, az éppen a szemléltetés volt, úgyhogy ezt szeretném most megmutatni. Vegyünk egy egyszerű síkhullámot, hiszen ezzel foglalkoztunk. Ennek az appletnek a neve, ugye ez a Falstad féle program csomag, amelyben ez a TM hullámok nevet viseli, ahol a TM a transzverzális mágnesest jelöli. Itt azt jelenti, hogy a transzverzális sík itt az ábrázolt síkot jelenti, tehát a vetítővászonnak a síkját, ha úgy tetszik, és azt jelenti az elnevezés, hogy ezzel a programmal olyan problémákat tudunk modellezni, amelyekben a mágneses tér ebben a síkban fekszik. Tehát a nyilak, amiket látnak, ezek sűrűn oszcillálnak, ezek a mágneses tér nyilai, a piros-zöld szín, hát az árnyalatok kevéssé látszanak a vászon, nekem a monitoron egy picit jobban, ezek pedig az erre merőleges, elektromos térerősség komponenst jelölik, a zöld az egyik irány, a piros a másik, nevezzük plusznak és mínusznak. Ez tehát egy síkhullám, amelyben önmagában nincs sok érdekesség, hiszen erről sokkal szebb animációkat is láttak itt, hanem most azt fogom csinálni, hogy különböző vastagságú vezetőanyagot teszek a síkhullám útjába. Egy picit csökkentem a cella felbontást, hogy könnyebb legyen a rajzolás. És a fényerőt leveszem, hogy az árnyalatokat jobban látszódjanak, valamint még a szimuláció sebességét is csökkentem, mert ez már itt túl lassú. Na, körülbelül ez lenne. Jó. És akkor felveszek ide egy réteg, hát a program szerint nem túl jó vezetőképességű anyagot. Nézzék meg, mi történik. Ez egy akadályt jelent, újabb színek jelentek meg. Ha emlékeznek a korábbi színkonvenciókra, akkor a sárga és a kék színek töltést, illetve áramot jelentenek, ebben az esetben áramot, mégpedig a vászon síkjára merőleges irányú áramot, az egyik irány a kék, a másik a sárga, és az árnyalatokat is kellene látnunk ezen az ábrán. Az történik tehát, hogy ebben a vezető anyagban áram indukálódik, és ez egy árnyékoló hatást fejt ki a síkhullámra, amely jól látszik, mert a túloldalon sokkal kisebb amplitudójú síkhullám halad tovább. Ezzel egyidejűleg a felső részen, az ábra felső részén megjelent egy reflektált komponens, amely összeadódott a belsővel, és együtt egy álló hullámképet hoztak létre. Hát van annyira jó a vezető, hogy ez rögtön ténylegesen egy álló hullámképnek felel meg. Hogyha vékonyabb réteget tudtam volna felvenni, akkor láttuk ezt a fokozataiban, tehát egy álló és egy haladó hullám összegét kellett volna látni. Itt most szinte tisztán álló hullám alakul ki. Az alsó közegben viszont tiszta haladó hullám van, mert itt a közeg a modell szerint végtelen. És mi történik akkor? Ha további rétegeket veszünk fel, nyilván kitalálják. Hát ők már itt nem is látják, nekem a monitor színfelbontása még lehetővé teszi, hogy a síkhullám komponenst lássam itt az alsó részben, tehát valamennyi átjut, de azért nem olyan sok. Azt is megfigyelhetik, hogy az áramok nem annyira intenzívek a lemez hátoldalán, mint a beeséshez közelebbi részen, mert ugye csillapodik a vezetőanyagban az áramsűrűség. És akkor fölveszek a rendkedvéért még egy, sőt, rögtön két ilyen réteget. Itt most már nálam se jut át semmi. Látják ugyanakkor, hogy az áram is nullára csökken ennek a vastag lemeznek a túloldala felé. Mondanák, hogy exponenciális a csökkenés, én erre rögtön rávágnám, hogy elméletileg nem az, mert ugyanis ezt a síkhullám analógiával tudnák modellezni, ez a síkhullám útjába helyezett réteg, vezetőképes réteg, amelynek a túloldalán is fellép egy reflexió, még ha nagyon pici is a reflektált komponens, mert addigra nagyon csillapodik, de ez nem a féltér megoldás, ez egy vezető réteg, amelyet a síkhullám útjába teszünk, és mondom, síkhullám vagy távvezeték analógiával ki is lehetne számolni, hogy milyen a tér. Persze jó közelítéssel nulla a reflektált komponens, így majdnem a térfél megoldást kapjuk, azaz az exponenciális csökkenést. Ez tehát így működik a nagyfrekvenciás árnyékolás, és most lehetne játszani ezzel az alkalmazással, illetve ennél jobb szoftverrel, amelynél jobb a színfelbontás, meg különböző diagramokat be tudnánk állítani, illetve tudnánk rajzoltatni, illetve anyagjellemzőket is be tudnánk adni, akkor itt különböző kísérleteket végezhetnénk. A tendenciák világosak. Ha növelem a vezetőképességet, javul az árnyékoló hatás, tehát sokkal hamarabb csillapodik a tér, és ugyanezt történik, hogyha a frekvenciát megnövelem, mert ugye már a behatolási mélység ennek gyökével fordítottan arányos, tehát ez is javítja az árnyékoló hatást. Ha csökkentem a frekvenciát, sajnos itt ezt nem tudom megtenni, én látnék valamit, de önök a képernyőn nem, akkor egyre inkább megjelenne a túloldalon a hullám, tehát az árnyékoló, ennek a fajta árnyékolásnak a hatásfoka csökken, amennyiben a frekvenciát csökkentem. A másik dolog, amit mutatni szeretnék, az áramkiszorítás. Az óra végén kitekintésképpen mutattam néhány példát arra, hogy nem egy egyszerű dolog. Tehát a körkeresztmetszetű vezető a szimmetriája miatt viszonylag könnyen számolható, de ha már négyszög keresztmetszetű vezetőt veszek, vagy akár vezetékpárt, akkor furcsa hatások jelennek meg. És a példa kedvéért álljon itt ez a két vezetős rendszer, mindegy, hogy létezik-e ilyen vagy sem. Látják, hogy a négyzet vagy négyszög keresztmetszetű vezetők keresztmetszeti méretei centiméter nagyságrendbe esnek, és most kísérletképpen többféle frekvenciájú áramot veszetek ezen keresztül, mégpedig úgy, hogy az egyikben oda, a másikban visszafolyik az áram. Ugyanakkor a szinuszos áramról van szó. A vezetékek azért vannak itt lekerekítve a keresztmetszetben, mert az elektromágneses tér szempontjából a sarkok, a kiugró sarkok általában szingularitásként viselkednek, ott a tér elméletileg végtelenné válik. A gyakorlatban soha nem történik ez meg, mivel egyrészt mindig van valamilyen véges lekerekítési sugár, csak attól függ, hogy milyen kis skálán végezzük, vagy milyen nagyításban nézzük. A másik, hogy a végtelen térnek a különböző nem lineáris hatások is gátat szabnak, különböző részleges kisülések keletkezhetnek, de hát kis térerőségek esetén ez se történik meg. De lényeg az, hogy ez egy matematikai szingularitás, amely a tér modellezésénél okoz igazából problémát, a gyakorlatban egy kicsit kevésbé. És akkor nézzük először a jelenséget 50 Hz-en. Egy picit várni kell, míg elindul az animáció, és segítségképpen fölírtam, hogy a behatolási mélység ezen a frekvencián az itt vizsgált részvezetőre 1 cm nagyságrendjében van. És az előző ábrán elfelejtettem említeni, hogy itt a teljes elrendezésnek, tehát a teljes keresztmetszetnek az egy negyedét látják, szimmetria miatt így vízszintesen és függőlegesen is elfelezhető. Tehát amit itt látnak, az a jobb oldali vezeték felső fele. És a fekete vonalak a mágneses indukció vonalai, a színek pedig az áramsűrűséget jelölik. Mégpedig a kék az egyik irányú, a piros a másik irányú, most a jelenség szempontjából mindegy, hogy melyiket vesszük. És ugyebár, ha megnézik a delta értékét és összevetik a keresztmetszeti méretekkel, akkor azt látják, hogy az áramkiszorításnak itt nincs igazán szerepe. Azonban mégis, ha megnézik, akkor ahogy szinuszosan változik az áramsűrűség nem egyenletesen oszlik el a keresztmetszetben. Azt várjuk, hogy ez a hatás a frekvencia növekedésével egyre erősödik. Mindazonáltal ezen a frekvencián, hogyha kiszámolnák a váltakozó áramú ellenállást 50 Hz-en erre a vezetékre, akkor jó közelítéssel az egyenáramú ellenállást kapnák. Tehát se a veszteség, se az ellenállás szempontjából nem kell foglalkozni az áramkiszorítással. Jó lehet, a tényleges térábrán már megjelenik valami ebből. Lépjünk egyet, és vegyük a frekvencia a 10-szeresét, azaz 500 Hz-et. Itt is mindjárt indul az animáció, de a keresztmetszeti ábrán már látszik, hogy hát sajnos a kék, mintha kevésbé látszana, mint a piros. Ott már megjelenik a piros, és ilyenkor még egy kis kéket kellene látnunk középen. Hát sajnos a projektor szín felbontása nem elég jó. A következőt kell látni. A nullát menetben, tehát a nullát menet a vezetékben, tehát az áram nullát menete a vezetékben úgy jön létre, hogy az áram nem nulla sehol, tehát az áramsűrűség nem nulla, hanem részben oda, részben visszafolyik. Tehát az összáram nulla, azaz az áramsűrűség integrálja. Ez egy nagyon érdekes jelenség, és az áramkiszorításra jellemző dolog. Azt is észrevehetik, hogy ha a színskálát megnézik, akkor a vezeték közepén folyik ugyan áram, hát az én monitoromon ez jobban látszik, de talán önök is látják, hogy itt középen nem fehér van, hanem hol világos kék, hol rózsaszín, mondjuk fogjuk rá. Tehát a vezeték belsejében folyik ugyan áram, és ez színuszosan változik, azonban a maximumokat nem éri el. Tehát látszik az, hogy a vezeték külső részén nagyobb az áramsűrűség, és figyeljék meg, hogy az áramkiszorítás aszimmetrikusan jön létre, és pedig ezen az oldalon, amely a belső oldal, tehát itt a vezetéknek a párja, a belső oldalon nagyobb áramok folynak, vagy nagyobb az áramsűrűség. Ez a proximity effektus, vagy közelségi hatás magyarul. Tehát itt már számottevő az áramkiszorítás, de igen komoly hibát követnénk el, hogyha az ellenállást úgy számolnánk, hogy vennénk egy delta vastagságú réteget. Hát igen, komoly hibát, tehát persze minden attól függ, hogy mit tekintünk komolynak, nagyságrendileg nyilván jó lenne a dolog. És akkor még egyszer vegyük a frekvencia 10-szeresét, ezen a frekvencián, az 5 kHz-en részben 1 mm a behatolási mélység, és nagyon szépen látszik az áramkiszorítás, tényleg csak a vezeték felülete közelében folyik, és egyúttal a mágneses tér is kiszorult. És ezért van az, hogy a belső induktivitás nagy frekvencián jó közelítéssel nullának vehető. És valószínűleg nem követnénk el túl nagy hibát, hogyha a vezeték kerületét megszoroznánk a delta behatolási mélységgel, és erre a keresztmetszetre számolnánk az ellenállást az egyenáramú formula segítségével. No hát ez volna az illusztráció az előző órai anyaghoz, és még valamit szeretnék mondani. Ott az előző előadás végén próbálkoztam azzal, hogy összefüggésbe hozzam a síkhullám elméletet az áramkiszorítással vezetékekben. Ez egy elég nehéz dolog, és némi fantáziát igényel, hogy tudni, hogy hol van itt a síkhullám. Nos, a mágneses teret felrajzoltam. Mondjuk vegyük a vezetéknek a belső oldalát, mert itt a mágneses tér jó közelítéssel párhuzamos az alkotóval, a hasába alakú vezető alkotójával. Hogy néz ki ehhez képest az elektromos térkomponens? Gondolnánk, hogy a kettős vezetőre számoltunk már elektromos teret, amikor a kapacitást, a hosszegységre eső kapacitást kellett számolni. Azonban itt nem azt a térkomponens kell figyelembe vennünk, hanem egy másikat, amely ahhoz kell, hogy ezen a vezetéken a töltéseket mozgassa. Ez pedig egy hosszanti irányú elektromos térerősség. Tehát ez úgy síkhullám, vagy úgy hozható összefüggésbe a síkhullámmal, hogy van egy ilyen irányú mágneses térkomponens, és egy merőleges, tehát a vezeték hosszával párhuzamos irányú elektromos térerősség, és így kell a síkhullámot elképzelnünk, a dielektrikumból, vagyis a levegőből belső síkhullámot. Ezt hosszan lehetne még fejtegetni, és nem szeretném ezzel az időt húzni. Akit érdekel, szívesen elmondom konzultáción, illetve van egy tárgyunk, amit már reklámoztam korábban, a mezőszimuláció. Ezt az ábrát is ott szoktuk elkészíteni, illetve ehhez hasonló ábrát. Akit érdekel, ott ezt megtanulhatja. Nos, hát ennyi tartozott még az előző alkalomhoz. És rátérnék a fél év utolsó anyag részére, a hullámok keltésére. A továbbiakban azzal foglalkozunk tehát, hogy hogyan lehet olyan hullámokat létrehozni, amit eddig egy speciális eseten keresztül, azaz a sík hullámokon keresztül tanulmányoztunk. Először a matematikai hátterét szeretném megvilágítani, és bár ezt nem szoktuk számon kérni, az egyenszilárdság kedvéért szükségesnek tartom, hogy bemutassam, hogy miről van szó, mert szép. És pedig szeretném levezetni az inhomogén hullámegyenletet a potenciálokra. A homogén hullámegyenletet levezettük már az eltérerősségre, és elmondtam, hogy a H-ra is ugyanazt kapnánk. Azonban akkor egy kicsit mások voltak a feltevések, nevezetesen a vizsgált térből kizártuk a forrásokat. Az a hullám jött valahonnan, és a forrásaival nem foglalkoztunk. Most viszont éppen ezek érdekelnek minket. A következő feltevéseket tesszük. Homogén, lineáris, veszteségmentes közeggel dolgozunk. Hozzáteszem, hogy többnyire levegővel. Itt a hullámok keltésénél ugyanis antennákat vizsgálunk, így is lehetne röviden megfogalmazni a címet, és legtöbbször ezeket az antennákat szabad térben, levegőben használjuk. Ez a feltételezés röviden úgy írható, hogy tehát a mű és az epsilon konstans, a szigma vezetőképesség pedig nulla. Másfelől ismertnek tételezzük fel a forrásokat, tehát a J áramsűrűség, illetve a ρ töltéssűrűség, mint a hely és idő függvénye ismert. És a kérdésem az, hogy nem látnak-e itt valami ellentmondást? Ja, azt mondom, hogy van áramsűrűség, de ugyanakkor azt mondom, hogy a szigma egyenlő nulla. Ez nem ellentmondás, ugyanis ennél a vizsgálatnál az áramot, mint egyfajta beiktatott áramsűrűséget veszem figyelembe, tehát ide írom, hogy ebben az esetben a J áramsűrűség az azonos a beiktatott áramsűrűséggel, ami valahogy elő van írva, mondjuk egy generátor biztosítja, egy antennán. Ez egy modellfeltevés, szétválasztom a problémát. Nyilván a térnek visszahatása van egy antenna áramára, de ezt most ebben a lépésben nem vesszük figyelembe. Tehát úgy vesszük, hogy áram van ugyan, de a vezetőképesség a közegben, amelyben a hullám terjed, ott nulla lesz. Nézzük a vonatkozó Maxwell egyenleteket. Rotáció H egyenlő J plusz D D per DT. Rotáció E egyenlő mínusz DB per DT. Divergencia D egyenlő ρ, és divergencia B egyenlő nullával. Továbbá B egyenlő műször H, illetve D egyenlő epsilon szor E. Nem írtam fel a feltételekhez, de izotróp közeget tételezünk fel, amelyben a mű és az epsilon egyszerű skalár, tehát nem tenzoriális mennyiség. Figyeljék meg, hogy mi a különbség a sík hullámok levezetéséhez képest. Az, hogy megjelennek a források. Tehát a J és a ρ megjelenik az egyenletekben. Mert hogy ezek kapcsolatát fogjuk vizsgálni a térrel. A legelegánsabb megoldás a potenciálok bevezetésén keresztül vezet. A többes szám nem véletlen. Statikus és stacionárius feladatoknál elég volt egyetlen potenciált bevezetni. Ez vagy skalár, vagy vektorpotenciál volt. Mind a kettőre láttak példát. Itt azonban mindkét félére szükségünk van. Többféleképpen be lehet vezetni a potenciált. Én az úgynevezett AFI módszert választom, ez a legelterjedtebb. Az A a vektorpotenciál, amelyet a B egyenlő rotáció A egyenleten keresztül vezetünk be, amely nem más tehát, mint a mágneses vektorpotenciál. Ezt bemutattam annak idején a mágneses térnél. Ezzel a divergencia B egyenlő nulla egyenlet automatikusan teljesül. Emlékeztetek ugyanakkor arra, hogy az A rotációjának előírása nem elegendő, még majd később a divergenciáját is meg kell adnunk valahogyan. Helyettesítsük vissza ezt a kifejezést a Faraday-féle indukció törvénybe, amely itt látható. Egy rövid kis levezetés, nem különösebben bonyolult. Rotáció E egyenlő mínusz D per DT rotáció A. És most megcserélem az időszerinti differenciálást a rotáció képzéssel. Ez tovább egyenlő mínusz rotáció dA per dt. Az egyenlet mindkét oldalán egy rotáció áll, és mivel lineáris műveletről van szó, lineáris operátorról, ezért összevonhatom. Rotáció E plusz dA per dt egyenlő nullával. Azt kapjuk tehát, hogy az E plusz dA per dt mező rotációmentes, azaz örvénymentes magyarul. Az örvénymentes tér viszont leírható egy skalárpotenciál gradienseként. És ennek nyomán vezetjük be a skalárpotenciált, hogy tudnélik, az E plusz dA per dt az legyen mínusz gradiens fi. Tehát a skalárpotenciált vezessük be úgy, ahogy az elektrostatikában, csak nem magára az E térerősségre, hanem az E plusz dA per dt mezőre. Ilyen értelemben tehát a phi, az itt látható phi nem azonos az elektrostatikus skalárpotenciállal, de úgy hívjuk, hogy elektromos skalárpotenciál. Ahhoz, hogy megkapjuk a potenciálok és a térjellemző közötti kapcsolatot, most fejezzük ki ebből az egyenletből az E térerősséget. Ez tehát egyenlő mínusz gradiens phi mínusz dA per dt. És ezt keretezem be. Azért ezt a két egyenletet, mert látják, hogy ennek segítségével az A vektor potenciálból és a phi skalár potenciálból előállítható a két mérhető térjellemző mennyiség, ugye az erőmérésre vezettük vissza annak idején, az elektromos térerőség és a mágneses indukció. Most ide két irányú nyílat írok, bár az eddigiekből ez még nem következik, a divergencia feltétellel még ki kell egészítenünk, de hát megelőlegezem ezt a két irányú nyilat. Jó? Tehát az a lényeg, hogyha az ára és a fíre valamilyen könnyen megoldható, vagy alkalmas differenciál egyenletet, parciális differenciál egyenletet sikerül felírnom, ez lesz a hullámegyenlet, akkor ennek megoldása után az E és a B tér, tehát a tényleges fizikai terek már ezekkel a formulákkal képezhetők. És akkor vezessük le a hullámegyenletet. Hát, inkább itt folytatom. Helyettesítsük be a potenciálokat az eddig még nem használt amperféle gerjesztési törvénybe, tehát az első Maxwell egyenletbe. Rotáció 1 per műször rotáció A, ugye ez volna itt a B, művel osztva megkapom a H-t, egyenlő J mínusz epsilonszor D per DT-szer gradiens phi plusz dA per dt. Kiemeltem a mínusz jelet. Felbontva a zárójelet, illetve kihasználva, hogy az anyag homogén, tehát kiemelem a műt és végigszorzom az egyenletet, azt kapom, hogy rot-rot A egyenlő műször J mínusz műször epsilonszor gradiens d phi per dt mínusz műször epsilonszor d négyzet A per dt négyzet. A rotrot ára azonban van egy másik kifejezésünk is, vektoranalízisből, hogy tudnélik ez a gradiens divergencia A mínusz Laplace A alakban írható. És itt most megjelent a divergencia A. Kérdés, hogy válasszuk meg a divergenciát, hogy az egyenletre, a kiadódó egyenletre valami egyszerű alakot kapjunk. És kiderül, hogy a praktikus választás az úgynevezett Lorentz mérték. Talán emlékeznek rá, hogy a stacionárius mágneses tereknél a Coulomb mértéket használtuk, ahol a divergenciát egyszerűen nulláztuk. Itt most nem ez a legpraktikusabb, hanem vegyük fel a divergencia A-t mínusz műször epsilonszor d phi per dt alakban. A mínusz lefelejtettem. Tehát ez ugyanannak az egyenletnek a két oldala, tehát a jobb oldalak egyenlők, és hogyha ide beírom a divergencia A-nak ezt a képletét, és megcserélem az idő szerinti deriváltat a gradiens képzéssel, igazából meg se kell cserélnem, akkor látszik, hogy ez a tag lesz itt alul is. Tehát, hogyha a két oldalt egyenlővé teszem, akkor ez a tag és ez a tag ki fog esni. Most itt át is húzom halványan, hogy ezek a Lorentz mérték hatására ki fognak esni. Vagy a Lorentz mérték választásával. Hát ezt a Lorentz mértéket azért aláhúzom, bekeretezni nem fogom, azért kiemelem valamilyen módon. Tehát a Lorentz mérték választásával és a két oldalt egyenlővé téve azt kapom, hogy Laplace A vektor mínusz mű epsilon d négyzet a per dt négyzet egyenlő mínusz műször j-vel. Ha visszaemlékeznek a sík hullámokra, ott is hullámegyenletet kaptunk, de az homogén volt. Ez azt jelenti, hogy a jobb oldalon nem volt gerjesztő mennyiség. A bal oldalon pedig ilyen jellegű tagok helyezkedtek el, hogy tudnélik egy vektoriális Laplace és egy második időszerinti derivált. Volt még egy első időszerinti derivált is, ezzel most itt nem foglalkozunk, illetve ez nem jelenik meg, és pedig azért nem jelenik meg, mert a szigmát nullának választottuk. Ha a szigma nem lenne nulla, akkor még ez bonyolultabb alak lenne. Tehát ez egy inhomogén vektoriális hullámegyenlet ára. Talán ezt fölírom. Inhomogén vektoriális hullámegyenlet az ára. Még egy Maxwell egyenletünk van. A divergencia d egyenlő ró. Behelyettesítve a d-t, ez a divergencia epsilonszor mínusz gradiens fi mínusz dA per dt egyenlő róval. Emeljük ki az epsilont és osszuk el mindkét oldalt, akkor azt kapjuk, hogy divergencia gradiens fi mínusz, és most a divergenciát megcserélem az időszerinti deriváltal, d per dt divergencia a egyenlő ró per epsilonnal. A divergencia a-t azonban egyszer már kikötöttük, és ha ezt ide behelyettesítjük, valamint rendezzük a tagokat, továbbá figyelembe vesszük, hogy a divgrad az nem más, mint a Laplace operátor, skalár Laplace, akkor azt az egyenletet kapjuk, hogy Laplace fi mínusz mű epsilon szor d négyzet fi per dt négyzet egyenlő mínusz ró per epsilonnal. És ez pedig egy skalár. A fi skalár potenciára. Nos, hát ez volna a teória, igen. De igen. Igen, mert a mínuszt is átvittem. Köszönöm. Akkor valami nem stimmel? Na, akkor nézzük csak utána. Ide teszem a mínuszt, és akkor jó lesz. Tehát bevezettünk két segédmennyiséget, egy vektort és egy skalárt, és ezekre szép egyenleteket kaptunk. Az a helyzet, hogy nem csak az egyenletek szépek, de a megoldások is. A megoldások a potenciálokra sokkal szebbek, vagy mindjárt látni fogják, mintha a térre állítottuk volna elő, tehát magára a térkomponensekre. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon nem kellene ezeket a potenciálokat primer fizikai mennyiségeknek tekintenünk. Tehát jó, hogy az E meg a B mérhető, és a fizikát mérhető mennyiségekhez kell kötni, ebben az esetben erőméréshez kötjük, de hogyha a formulák szebbek, és a megoldások is szebbek a segédmennyiségeinkre, akkor vajon nem kellene helyet cserélni, nem kellene helyet cserélniük. Tulajdonképpen vannak fizikusok, akik ezen az állásponton vannak, és a potenciálokat nem segédmennyiségnek tekintik, hanem primer mennyiségeknek, de ezzel most nem foglalkoznék a továbbiakban. Mérnöki szempontból mindenképpen vissza kell térnünk az E-re és a B-re, mert ezeket tudjuk mérni, illetve az eszközeink is ezeken az elveken működnek. Akkor még a szünet előtt megmutatnám a megoldást, ha már ennyit beszéltem róla. És ezt szintén nem szoktuk számon kérni, de hát a szépsége miatt nem lehet kihagyni. Tehát az általános megoldás, amit úgy is hívunk, hogy retardált potenciálok. Érdekes, hogy ez a retardált szó az én időmben, és hát azért annyival nem vagyok idősebb, de az én időmben még nem keltett általános derültséget, manapság meg mindig. Hát ilyen a nyelv élete, hát az ember tesz valamilyen eufemizáló elnevezést, és aztán szépen lassan maga az egész szó pejoratív lesz. Gondoljanak bele, hogy valamikor a hülye, az egyáltalán nem volt pejoratív, az fogyatékosságot jelentett mondjuk a nagyapám idejében. Csak hát ugye, de bárhogy nevezzük, a végén pejoratív szó lesz belőle, hát ez történt a retardáltal is. Ez egyszerűen késteltetettet jelent. Nos, figyeljék meg, hogy a két hullámegyenlet, amit megkaptunk, nagyon hasonlít a statikában, illetve stacionárius tereknél kapott skalár és vektoriális Poisson egyenletre, azzal a különbséggel, hogy a bal oldalon megjelent egy második idődervált. Éppen ezért nem meglepő, hogy az általános megoldás a potenciálokra nagyon hasonlít a Poisson egyenlet általános megoldásaira, amelyeket ott az adott helyen fölírtam a táblára. Rögtön a megoldást írom fel, de hát ehhez persze egy értelmező, magyarázó ábra is kell. Tegyük fel, hogy a tér valamilyen tartományában források vannak, azaz töltések és áramok. Ezek igazából nem is függetlenek egymástól, hiszen a folytonossági egyenlet kapcsolatot teremt közöttük. És tegyük fel, hogy egy kiválasztott pontban, a térben, ez lehet éppen a források tartománya is, de most azon kívül vettem föl, szeretném meghatározni az A és Φ potenciálok értékét. Helyezzük el egy koordinátarendszerbe, vagy legalábbis egy vonatkoztatási rendszerben, tehát válasszunk egy origót. Legyen a megfigyelési pontunk helyvektora szokás szerint R, és a forrás tartományát osszuk fel kis dv vesző térfogatelemekre, és egy-egy ilyen térfogatelem futó helyvektora legyen az R vesző. Most ebben a keretben a skalár, illetve vektorpotenciál hely és időfüggése a következőképpen írható fel. 1 per 4 pi epsilon szor integrál, egy tört vonal, a számlálóba a töltéssűrűség R vesszőbeli értéke kerül, de ugyanakkor nem a T időpillanatbeli értékét kell ideírnom, hanem a T minusz R minusz R vesző abszolút érték per V késleltetett vagy retardált értéket. A nevezőbe R minusz R vesző abszolút értéke kerül, tehát a forrástól vett távolsággal fordítottan arányos az a hatás, amelyet kifejt, és a természetesen ez egy térfogati integrál, tehát a végére jön még a dv vesző. Fölírom először a vektorpotenciált, és akkor utána elemezem csak a formulát. Ez pedig úgy néz ki, hogy mű per 4 pi-szer integrál tört vonal J áramsűrűség vektora az R vesző futópontban, de a T minusz R vesző abszolút érték per V időpillanatban. És a nevezőben itt is R minusz R vesző abszolút érték áll. A V pedig 1 per gyök alatt mű epsilon. Ha letakarom ezeket a késteltető kifejezéseket, tehát az időbeli eltolást, akkor a Poisson egyenlet, a skalár és a vektoriális Poisson egyenlet általános megoldását kaptam. Ugye ebből a skalár Poisson az tananyag, az elektrostatika Poisson egyenletének általános megoldása az tananyag is. Tehát ha ezt letakarom, akkor a formulát mindenképpen fel kell ismerniük. Ez az időbeli eltolás arányos a távolsággal, és fordítottan arányos ezzel a V állandóval, és ebből következően ez a V egy sebesség, ezért is jelöljük V-vel. És ha megnézik, ismerős lehet a képlet, ez az adott közegbeli fénysebesség. Tehát nagyon érdekes, hogy a forrás adott időpillanatbeli állapota, tehát mondjuk egy áramsűrűség egy térfogatelemben, az a hatását egy adott pontban, egy távolabbi pontban csak később érezteti, ez a hatás fénysebességgel terjed. Ez nagy sebesség, mint tudjuk, de azért véges sebesség. És elképzelhetők olyan gyors változások, illetve olyan távoli pontok, ahol ez a késteltetés már igenis számít. Ezeket hívjuk retardált potenciáloknak, és az egésznek a lényege tehát, hogy a forrás hatása fénysebességgel terjed a térben, és ezeknek az integrálja, az itt látható integrálja adja meg a potenciált. Ez egy nagyon elegáns formula, tehát a statikából ezzel az egyszerű kis késteltetéssel következik. Azonban rögtön előre bocsájtom, hogy ha netán ismerem egy statikus konfigurációnak a H terét, vagy az E terét, vagy a B-t, tehát a térjellemzőt, abban nem elég ezt a késteltetést végrehajtani. Tehát a térjellemzőket nem lehet retardálni ilyen egyszerűen, csak a potenciálokat. És ez az, amit említettem, hogy a potenciálokra sokkal szebb és szemléletesebb a megoldás, mint hogyha ugyanezt a térjellemzőkre állítottam volna elő, és hamarosan látni is fogják ezt egy antenna példáján, hogy mennyivel bonyolultabban néz ki az E és a B, illetve H tér, mint a potenciál. Hozzá kell tennem még a rendkedvért, hogy matematikailag létezik egy úgynevezett avanzsált potenciál is, amelyben ez a tag pozitív előjellel szerepel, ezt azonban a kauzalitás kizárja. Tehát ez matematikailag megoldás, azonban képzeljék el, hogy így az okozat megelőzné az okot, stb. Tehát ezzel nem kell foglalkozni. Még egyszer, hogy átlássák egy kicsit a dolgot, ez azt jelenti, hogyha az időbeli változások lassúak, illetve viszonylag közel vagyok a forrásokhoz, akkor a statikus, stacionárius közelítés jó. Ha azonban gyorsak a változások, vagyis nagy a frekvencia, vagy messze vagyok, relatíve messze vagyok a forrástól, akkor figyelembe kell vennem, és akkor hullámtani feladatot oldok meg. Tehát nem statikus és stacionárius, hanem hullámtani feladatot. És ez egy nagyon fontos mérnöki feltevés, ugyanis nyilván nem állok neki statikának hullámtannal, és felesleges vagy illetve rossz megoldásra vezet, hogyha hullámtani feladatot statikusan vagy stacionáriusan vizsgálok. Tehát ezt mérnöki szempontból mindig meg kell vizsgálni. Na most mivel legtöbbször frekvenciához kötjük a változásokat, a frekvenciák pedig a sebességen keresztül összeköthetők a hullámhosszal, ezért a hullámhosszhoz szoktuk viszonyítani azt, illetve a hullámhossz segítségével döntjük el, hogy melyik modellt kell használnunk. Hogyha az elrendezésünk, az eszközünk mérete a hullámhossznál sokkal kisebb, tehát olyan frekvenciákon dolgozunk, mondjuk 50 Hz-en például, ahol a hullámhossz jóval nagyobb, mint a konfiguráció, amit vizsgálunk, akkor statikus, illetve stacionárius modellt használunk. Ha viszont összemérhető vagy annál nagyobb a méret, akkor hullámtani modell kell. Még megemlítem, hogy ha az elrendezésünk sokkal-sokkal nagyobb, mint a hullámhossz, tehát mondjuk több ezerszerese, akkor pedig már optikai modellt használunk. Tehát akkor felesleges a térmodell, felesleges a hullámhosszak szintjére lemenni, ott már sugarakban gondolkodunk. Na most persze vannak olyan eszközök, amelyek hol így, hol úgy viselkednek. Szerintem a fél év elején említettem, illetve talán a távvezetéknél, hogy az erős áramban az energiaátviteli transformátort általában statikus, stacionárius közelítésben tárgyaljuk, de például a villámáramra nézve hullámtani modellt használunk rá, mert ekkora tekercs már van olyan hosszú, hogy az az egy mikroszekundumos ugrás, felfutás olyan kis hullámhossznak feleljen meg, hogy ott már a tekercset nem lehet koncentrált elemként figyelembe venni. Jó. Akkor most tartunk szünetet. És kollégák, folytatom tovább. Ha már itt a számítógép, akkor ennek a retardációs hatásnak szeretném bemutatni a mechanizmusát, bár mindenki valamennyire el tudja képzelni. Vegyünk valamilyen statikus teret. Ez itt egy vonalvezető mágneses tere, amit keresztmetszetben látnak. Ugye jól ismert koncentrikus körök adják a megoldást, itt most éppen vektorokkal van ábrázolva. De valamikor ezt a statikus teret is létre kellett hozni, magyarul valamikor ezt az áramot rákapcsoltuk a vezetékre. És ez az alkalmazás, ez a térszámító alkalmazás, amit itt látnak, egy tranziens megoldó. Ez egyébként ugyanaz az eplet, mint amivel előbb a sík hullámot mutattam és az árnyékolást. Figyeljék meg, hogyha bekapcsoljuk az áramot, akkor egy hullám indul el kifelé. Ennek a hirtelen megjelenő áramnak van egy ilyen hatása, olyan, mint a kavicsot dobnék az állóvízbe. És tovább terjed, és szépen lassan beáll a tér. Hát most megint szabadkoznom kell, mert az én monitoromon nem csak a nyilakat lehet látni, hanem közben piros meg kék színeket is kifelé menni, mert az indukció következtében elektromos tér is megjelenik. Tehát ez nem úgy van, mint ahogy, de egy kicsit csalók a projektoros ábra, de önök is látják, prima a dolog. Tehát itt valóban hullám jelenik meg, elektromos és mágneses térkomponenssel, de aztán szépen lassan beáll egy stacionárius mágneses tér középen az árammal. Hogyha még kisebb skálán vizsgáljuk, vagy nagyobb felbontású skálán, akkor megnézhetjük, hogy mi történik ilyenkor a vezető belsejében. Választok egy másik konfigurációt. A T-Wire nevezetűt. Figyeljék meg, mert amikor bekapcsolom, akkor történik meg az effektus, vagy viszonylag gyorsan lejátszódik. Ennek a megoldását is ismerjük, mármint a stacionárius esetben, hogy a vezeték belsejében a tengelytől kifelé haladva lineárisan nő az indukció, és a vezetéket elhagyva, a vezeték sugaránál nagyobb távolságokra pedig 1 per R szerint csökken. És ez így a statikus kép, vagy stacionárius kép, és még egyszer nézzük, hogy ez hogy alakul ki. Hát itt talán kevésbé látszanak a színek, itt is volt egy kis piros, meg zöld impulzus, de ez kevésbé vehető ki. Tehát bármilyen hatás, amely a forrásoknál létrejön, tehát bármilyen változás a forrásokban, így hullámszerűen terjed tovább a térben. Egyébként rengeteg elrendezés van ebben az appletben, különböző statikus elrendezések, de tranziensben vizsgálva érdemes megnézni, hogy egy kondenzátortere hogy alakul ki, egy mágnes tere, jó lehet egy mágnes bekapcsolását, kevésbé tudjuk értelmezni, mint egy áramét, de hát azért valamilyen módon elképzelhető, tehát egy nulla kezdeti feltételből hogy alakul ki egy tér. Vannak benne mozgó objektumok, tehát érdemes végignézni, most ezért nem húznám az időt, játszanak vele. És akkor térjünk vissza a hullámtanra. És a tárgy keretében mindössze arra van időnk, hogy egyetlen elemi antennát megvizsgáljunk, ez pedig a herzdipólus. A népnyelv tulajdonképpen ezt az egész utolsó anyagrészt a herzdipólussal azonosítja, mert hogy szinte csak ezzel foglalkozunk. Nézzük először magát a modellt. A herzipólusra szokás mondani, hogy a legegyszerűbb antenna. Nézzük először elméleti megközelítésben. Vegyünk egy töltésdipólust, ezt jól ismerjük. Egymás közelében egy plusz Q és mínusz Q töltés helyezkedik el. Távolságuk legyen L. A dipólust a dipólus momentum vektorral szoktuk leírni, amelynek iránya és nagysága van, ugyebár ez a P vektor. A nagysága Q-szor L. Ebből a képből kiindulva a herzipólus nem más, mint egy oszcilláló töltésdipólus. Tehát a Q egyenlő Qt, vagy ekvivalens leírással P egyenlő Pt. Tehát egy olyan dipólus, amelynek a dipólus momentuma változik, és pedig szinuszosan, hát erre majd visszatérek, de ezt nyilván kitalálhatják. Létezik azonban egy másfajta leírás is, amely szintén ekvivalens az előzővel, vagy a már említettel, ez pedig az áramdipólus. Képzeljenek el egy kis vonaláramot, amely az időben változik, ez egy IT áram. De ez az áram nem vezetési áram formájában záródik a közegen keresztül, tehát nem olyan, mint a stacionárius áramlási térnél tanult áramdipólus, hanem eltolási áram formájában a szigetelőn keresztül. Tehát ide írom, hogy ez a dd per dt eltolási áram. Tehát egy olyan speciális áramdipólus, amely egy áramszál, egy elemi áramszálot bent középen, és eltolási áram formájában zárul a közegen keresztül, záródik a közegen keresztül. Most könnyen belátható, hogy ez a kettő ekvivalens leírás. Hiszen, ha a töltés az időben változik, ezt úgy lehet elképzelni, ugye plusz Q, mínusz Q, ahol a Q változik, időben ezt úgy lehet elképzelni, hogy a kettő között áram folyik, és azáltal, hogy itt töltés változik a végeken, ez eltolási áramot jelent a közegen keresztül. Tehát ez ekvivalens leírás. Töltésdipólusnak, illetve ilyen speciális áramdipólusnak is tekinthetjük. Gyakorlati megközelítésben azt szokás mondani, hogy vegyünk egy kondenzátort, amelyre áramforrás vagy áramgenerátor csatlakozik. Tehát valamilyen IT. Az elektromos tér ekkor itt a kondenzátor lemezek között van. Most nyissuk fel ezt a kondenzátort. Az itt látható módon. Ezt úgy szokás ábrázolni, hogy ekkor a lemezek közötti tér ide kikerül. Hát most ez persze csak egy illusztráció, és ráadásul a működés szempontjából se releváns. Amit itt látnak, az egy középen táplált dipólus antenna. És a herzdipólus ennek a dipólus antennának egy speciális esete. Amelyben feltételezem, hogy az áram a dipólus antenna teljes hosszában ugyanaz az érték. Fölveszek ezért most ide egy koordinátarendszert. Legyen a Z-tengely a dipólus tengelye. Hogyha a dipólus hossza L, akkor ez itt L per 2, ez pedig itt mínusz L per 2. És amit itt ábrázolok, az az I amplitúdója. Tehát színuszos áram folyik, és az amplitúdóját ábrázolom a dipólus hossza mentén. A herzdipólusra ez az árameloszlás, másik szint használok, az antenna teljes hosszában konstans. Tehát a herzdipólus egy olyan dipólus, amelynek az árama az antenna teljes hosszában konstans. Összehasonlításképpen, nem akarom az eredeti ábrát, összefirkálni, ezért még egyszer fölveszem a diagramot. Két antenna árameloszlását fogom felrajzolni. Az egyik a rövid dipólus, a másik a gyakorlatban sokszor használt félhullám hosszú dipólus. A rövid dipólus azt jelenti, hogy a dipólus elhossza sokkal kisebb, mint a szabadtéri hullámhoz. Érdekes, hogy ekkor az antenna árama háromszög. Rövid dipólus, ahol a lambda sokkal nagyobb, mint L. A félhullám hosszú dipólus árameloszlása pedig egy fél színusz hullám, vagy színusz fél hullám. Tehát L egyenlő lambda per 2. Most szokás azt mondani, még tankönyvekben is lehet ilyennel találkozni, hogy a herzdipólus egy nagyon rövid dipólus. Most ez nem igaz. Mert a nagyon rövid dipólusnak háromszög alakú az árameloszlása. A herzdipólus árameloszlása ebben elemben konstans. Most kérdés, hogy egyáltalán létezik-e ilyen antenna? És tulajdonképpen létezik, ha nagyon akarunk, tudunk ilyet csinálni. Hogyha a dipólusnak a végére egy-egy kis lemezkét forrasztunk, akkor ezzel biztosítjuk azt, hogy az eltolási áram nagyrészt itt a végeken fog kijönni, és itt a közbülső részeken nem, és ekkor egy herzdipólus árameloszlását közelítjük az antenna mentén. Hát nem vagyok antennás szakember, úgyhogy nem is terhelném a további részletekkel önöket. Lényeg az, hogy a herzdipólus egy elméleti antenna. Azonban, mint elméleti antenna, sokszor használható, bonyolultabb antennák terének az előállítására, legalábbis elméletileg. Ha ugyanis egy adott árameloszlású antennát felosztok piciny szakaszokra, akkor ezeken a kicsiny szakaszokon állandó árameloszlást tételezhetek fel, magyarul egy bonyolult antennát összerakhatok herzdipólusból, valójában bármilyen bonyolult antennát összerakhatok herzdipólusokból. És így elméletileg A herzipólus nem más, mint a hullámtan, vagy az antennák, az antennák pont töltése, amelyekből egy bonyolult árameloszlású antenna felépíthető. Egy a bökkenő, és ugyanaz a helyzet, mint a Poisson egyenlet általános megoldásánál az elektrostatikában, hogy ugyan jól tudnánk használni, ha ismernénk előre a töltéseloszlást, azonban az elektródák töltéseloszlása általában ismeretlen. És ugyanez a baj az antennáknál is, az antennák árameloszlása általában ismeretlen, az ugyanúgy a számítási eredmény része, mint maga a tér. Persze a fél hullám hosszú dipólusról már jó régóta tudják, hogy jó közelítéssel szinuszos, de általános antennákat, akár csak húzalantennákat is viszonylag későn kezdtek el csak számolni, mégpedig numerikusan, mert hogy integrál egyenletek megoldása szükségeltetik általában ezekhez. Hát ez egy viszonylag bonyolult ügy. Tehát ez volna a herzdipólus. A továbbiakban szeretném levezetni ennek a dipólusnak a terét, és akkor ehhez néhány további feltételezést teszek. Az időfüggvényre és a koordinátarendszerre nézve. A dipólus antenna IZT árama a feltételezés szerint szinuszos, és ezért leírható egy IZ komplexer E a D omega T alakban, ahol az IZ komplex az áram komplex amplitúdója az antenna hossza mentén. Igen ám, de a herzipólusnál az áram amplitúdó a feltételezés értelmében állandó, és a komplex amplitúdó is. Tehát az IZ egyenlő valamilyen I0-szor E ad J. Hát mit is használjak? Mondjuk egy teta szöget. Érdektelen. Egyenlő konstans. Tehát ide írom elé, hogy a herzipólusnál az áram amplitúdója, és tulajdonképpen itt a komplex amplitúdóra kell gondolni, konstans a hossz mentén. Tehát nem függ az E-től. Tehát az időfüggést kipipáljuk egy E ad J omega T-vel, a helyfüggés pedig állandó. Ezen kívül még feltesszük, hogy az antenna hossza sokkal kisebb, mint a hullámhossz. Tehát egy további feltételezés, hogy az L sokkal kisebb, mint a lambda. Ahol a lambda a szabadtéri hullámhossz, tehát C per F. Az antenna terét gömbkoordinátákkal fogom leírni. Emlékeztetőül függőlegesen van az étengely, mutasson kifelé az X és jobbra az Y, tehát egy jobbsodrású koordinátarendszer, és ehhez képest egy P pont gömbi koordinátái úgy adódnak, hogy van egyszer az origótól vett R távolság, van a Z-tengelyhez viszonyított teta elevációs szög, és ha a P pontot levetítem az XY síkra, akkor az X-el bezárt szög, a phi azimut szög. És akkor a feladat az, hogy határozzuk meg az E, illetve H vektormezők eloszlását az R, teta, fi gömbi koordináták függvényében. Szeretném felírni ennek a herzipólusnak, ennek az elemi antennának az úgynevezett teljes terét. Ezt nem szoktuk számon kérni. A teljes elnevezés azonban magyarázatra szorul. Azért használom a teljes elnevezést, mert a későbbiekben felbontjuk ezt a teret legalább két összetevőre, és ezek különböző fontosságúak. Azonban itt az első lépésben még a teljes teret leírom minden komponensével együtt. Ezt a teljes teret az inhomogén hullámegyenletből lehet levezetni, és pedig a retardált potenciálok segítségével. Két megoldás van, az egyikre azt mondanám, hogy kanonikus. Hogy tudnék, a retardált potenciálokkal dolgozom, A-val és Phi-vel. Ebből a bekeretezett formulák segítségével az E és H térjellemzők már meghatározhatók, bocsánat, az E és B, de a B-ből természetesen a H is, és nagyjából ez volna a kanonikus út. Van azonban egy egyszerűbb, mert ha az előadás elején bekeretezett formulákat megnézik, akkor láthatják, hogy a mágneses tér csak a vektorpotenciáltól függ. Tehát amíg az E-térerősség kifejezésében mind a két potenciál megjelenik, addig a B-térnél csak az A-vektorpotenciál. Tehát mi van akkor, hogyha csak a H-t számítjuk ki, ebből megkapjuk a B-t, illetve a H-t egy művel való osztással, és ahogyan a távvezetékeknél is a H-t elő tudtuk, bocsánat, a síkhullámoknál is elő tudtuk állítani a H-t az E-ből, és ezért a H-t nem is használtuk, ugyanúgy a Maxwell egyenletekből elő tudjuk állítani a H ismeretében az E-t, és pedig a Faraday-féle indukció törvény segítségével. Röviden vázolom a megoldás lépéseit. Tehát a retardált potenciál formuláját használom az A-vektor potenciálra a következő feltételezésekkel. Most visszatérek egy mozdulat erejéig a koordináta rendszerhez, és berajzolom a herzi pólust. Helyezzük az origóba, és legyen Z irányú. Tehát az R vesző egyenlő 0 vektorral. Tehát csak az origóbeli forrást kell vizsgálnom. Továbbá, a J vektornak csak Z irányú komponense van, mert az áram a dipólusban vagy fölfele, vagy lefele folyik. Igen ám, de a retardált potenciál formulájából láthatják, hogy az adott irányú áram csak a neki megfelelő irányú, csak vele azonos irányú vektorpotenciált hoz létre. Tehát, hogyha az integrálban a J Z irányú, akkor ebből következik, hogy az A-nak is csak Z komponense van. Tehát az A vektor egyenlő A Z szer E Z. Ez következik a retardált potenciálok formulájából. További egyszerűsítések, hogy itt a herzi pólus egy vékony vonalszerű vezető. A vékony vonalvezetőre és annak árameloszlására vonatkozó egyszerűsítő feltételezést már láthatták a Biot-Savart törvénynél, ahol a J-szer dV szorzatot, amely itt megjelenik a retardált potenciál integráljában, átírtuk I-szer dL alakra. És végül most nem valami általános közeget vizsgáljunk, hanem levegőt. Tehát a V terjedési sebesség, vagy fázissebesség, az legyen egyenlő a C-vel. Mindezek után a vektorpotenciál Z komponense úgy írható fel, hogy műször L per 4 pi szorozva tört vonal I-szer T minusz R per C per R. És akkor ez némi magyarázatra szorul. Először is elhagytam az integráljelet, mivel csak pontszerű forrásom van. Másodszor a DL helyett egyszerűen beírtam az antenna hosszát, azaz az L-et, amely picinek tekintendő, felírtuk a feltételt, hogy a hullámosznál sokkal kisebb. Tehát így kaptuk ezt a formulát. Na most célszerű áttérni komplex amplitúdókra. Nézzük meg, hogy ez a retardált áram hogyan írható fel a komplex amplitúdója segítségével. Az IT-RC, R per C, az tehát felírható valós rész, I-komplexer, E ad J omega, T-R per C alakban. Ez tovább egyenlő valós rész, I-komplexer, E ad minusz J-szer omega per C-szer R, szorozva E ad J omega T-vel. Itt a zárójelen belül az aláhúzott tag a retardált áram komplex amplitúdója. Látható, hogy a késleltetés, ahol, bocsánat, az R, az most itt az R vektornak az abszolút értéke. Talán ezt még ide írom, tehát az R egyenlő R vektor abszolút érték, tehát ez a távolság. És látható, hogy a késleltetés egy fázisnak felel meg a komplex amplitúdóban. Hát ebben nincsen semmi meglepő, gondolom. Na most ezt vegyük figyelembe a vektorpotenciál kifejezésénél, mégpedig úgy, hogy ennek a vektorpotenciálnak is a komplex amplitúdóját írom fel. Tehát ez egy időtartománybeli alak, de most áttérek komplex amplitúdóra, és akkor azt kapom, hogy az AZ komplex amely meglepő módon csak az R sugártól függ, vagy az R távolságtól függ, ez egyenlő I komplex amplitúdó szor műszer L per 4-szer pi szer R szorozva E ad minusz J szer omega szor R per C. Tehát így néz ki a herzipólus vektorpotenciálja gömbi koordinátákban, ahol az egyetlen gömbi koordináta, amely megjelenik, az az origótól vett távolság. Itt van az áramkomplex amplitúdója, anyagjellemzők, dipólushoz, 1 per R-től való távolságfüggés, és a fázisban megjelenő késleltetés, tehát a távolsággal arányos fázis késleltetés. Hát azt hiszem, hogy ez egy elegáns formula a herzipólus vektor potenciáljára nézve. Ehhez képest az E és a H terek sokkal-sokkal bonyolultabbak, és hogy miért, arra csak a lépésekkel hívom fel a figyelmet, vagy a lépéseken keresztül próbálom érzékeltetni. Mi lenne a következő lépés? Nem fogjuk megcsinálni, mert bonyolult matek, elvenne vagy fél órát. Hát a B-t elő kellene állítani. Egy komplex vektorpotenciálból nyilván egy komplex rendezői indukció jön neki. Ezt a jelölést már egyszer bevezettem, hogy ugye komplex, felülhúzás és még vektor is. A B egyenlő rotáció A. Hát most ennek a kifejezésnek a rotációját kellene vennünk. Ezt is felülhúzom. És ez nem túl szép. De ha ez nem lenne elég, most akkor a B-ből elő tudom állítani a H-t. A H egyenlő 1 per műször B, eddig nincs probléma. De most ha az E-teret elő akarom állítani, akkor a Maxwell egyenletből, hogyha elővesszük, hogy rotáció H egyenlő epsilon 0 dE per dt, bocsánat, tehát az amperféle gerjesztési törvény, akkor ebből a komplex amplitúdókra nézve, és a rotációt kifejtve azt fogjuk kapni, hogy tehát az E komplex vektor az egyenlő 1 per J-szer omegászor epsilon 0-szor rotáció H komplex vektor. Tehát ahhoz, hogy az E-teret is megkapjuk, még egy rotációt kell vennünk. Hát ez gömbi koordinátákban nem egy nagy öröm. Tehát még egyszer, a herzipólus teljes tere a vektorpotenciállal fölírva nagyon frappáns, azonban ahhoz, hogy eljussunk a H térig, ahhoz egyszer kell vennünk a rotációját, és hogy az E-teret is megkapjuk, ahhoz még egyszer. És ezeket a műveleteket nem végzem el, hanem helyette felírom a formulákat. Tehát még egyszer, ez a kettős felülvonás azt jelenti, hogy a vektormezők minden komponense egy-egy komplex amplitúdó, mivel minden komponens szinuszosan változik. Tehát én most ezeket a komplex amplitúdókat írom csak fel, erre még rájönne az időfüggés. Ezt majd egy egyszerű esetben meg is fogjuk nézni. Először a H-teret írom fel. A H radiális irányú komponensének komplex amplitúdója nulla. Hát ezt elintéztük. Ugyancsak nulla a teta komponens. Mert hogy a H-nak csak fi irányú azimutális komponense van, és ez függvénye a sugárnak és a tetának. A fiszögnek nem függvénye, amely azért nem meglepő, mert forgásszimmetrikus az elrendezés. Tehát ez egy egyenes dipólantenna, a fiszögtől nem függhet semmi. Tehát R-től és tetától függ, és pedig a következőképpen. I komplex amplitúdó szorozva L per 4 pi, szorozva zárójelben 1 per R négyzet, plusz J-szer omega per C-szer R, zárójel bezárva, szorozva sinusz teta, szorozva E ad minusz J omegászor R per C. Ha ennek a térnek még egyszer veszem a rotációját gömbi koordinátákban, akkor megkapom az E-teret. Az E-nek van sugárirányú komponense, amely az R-től és a tetától függ. Meglehetősen bonyolult. I komplexszer L per 4 pi epsilon 0, zárójelben 2 per J-szer omegászor R a köbön, plusz 2 per C-szer R négyzet, zárójel bezárva, szorozva koszinusz teta, szorozva E ad minusz J omega R per C. Az elektromos térerősségnek van teta irányú komponense is, szintén R és teta függvényében. I komplexer L per 4 pi epsilon 0 szor zárójelben 1 per J omega R a köbön, plusz 1 per C szer R négyzet, plusz J szer omega per C négyzet szer R, zárójel bezárva, sinusz teta és E ad minusz J omega R per C. Végül fi komponense nincs. Javítsák, ez itt nem vektor, hanem felülvonás, mert komplex amplitúdó, és ezek is mind komplex amplitúdók. És ezeket a képleteket nem kell megtanulni, de a jellegzetességeit azért illik tudni. Figyeljék meg, hogy az R-függés eléggé különböző. Vannak 1 per R-es, 1 per R négyzetes, meg 1 per R köbös tagok is. A teta függés ehhez képest egyszerű, vagy sinusz teta, vagy koszinusz teta. Ez a dipólusnál nem meglepő. Többféle dipólust láttunk, amelyeknél mind ilyen jellegű szögfüggések voltak. A legkevésbé meglepő ez az exponenciális szorzó a végén, amelyről könnyen be lehet látni, hogy az időbeli késleltetés, tehát a retardálás képviselője. Ezen kívül megjelenik még benne az I antenna áram és az L hossz. Az I szer L az tulajdonképpen nem más, mint az áramdipólusnak a momentuma, és ezen kívül még a különböző anyagállandók. Most ebből az egészből a legérdekesebb és a legfontosabb a sugártól való függés. Ugyanis, hát ismerik ezeket a függvényeket, az 1 per R köb viszonylag gyorsan csökken a távolsággal, az 1 per R négyzet egy kicsit kevésbé gyorsan, de legkevésbé gyorsan az 1 per R. És ez azt jelenti, hogy ha az antennától egy kicsit távolabb maradunk, akkor a vezető tag, a leading term, ahogy az angol mondja, az 1 per R-es lesz. És ezt hívjuk távoltérnek. Tehát az antenna terét felosztjuk közeltérre és távoltérre, illetve a közeltérben még további különbségeket teszünk, van induktív meg kapacitív közeltér. Ezekről majd a következő előadáson beszélek. Most inkább szeretnék bemutatni egy animációt, hogy hogy is néz ki egy herzipólus tere. Sajnos most rátakarok a képletekre, pedig szeretnék rá hivatkozni, de önöknek szerencsére megvan a füzetben. Nos, majd mindjárt cizellálok egy kicsit rajta. A kép közepén látnak egy dipólust, és ez most a TE applet, a TE program, amely azt jelenti, hogy az E térerősség a vizsgált síkban van. Tehát most oldalnézetben van a dipólus antenna. A vektorok, a nyilak, amit itt látnak, az az elektromos térerősség, a színek pedig a mágneses térerősség táblára merőleges, illetve vászonra merőleges komponenseit mutatják. Láthatják, hogy az antenna sugároz, tehát hullámok indulnak el kifelé, és egy picit szeretnék állítani itt a dolgokon, hogy jobban lássák. Először is szorítkozzunk a térerősség vonalakra, lejjebb veszem a szimuláció sebességét, följebb veszem a felbontást, följebb veszem a fényerőt, na, egy kicsit növelek a frekvencián is. Aha. Na most már azt hiszem látszik valami, hogy is néz ki ennek a dipólusnak a tere. Ezek az elektromos térerősség vonalai oldalnézetben, és a vászonra merőleges komponense nincs az eltérnek. Középen a dipólusnál legbelül egy dipólus teret kell elképzelniük, egy statikus dipólus teret, amely oszcillál, színuszosan változik. Azonban előbb-utóbb leválnak önmagukban záródó térerősségvonal hurkok, azt mondjuk, hogy vese alakúak, ez a szakkifejezés, és ezek elindulnak kifelé. Tehát önálló életre kelnek, leszakadnak a dipólusról, és elindulnak kifelé. Figyeljék meg, hogy a terjedés során tartják a távolságot, tehát például a kioltási helyek között, a null helyek közötti távolság állandó marad. Még egy kicsit lejjebb veszem a sebességet, hát ha akkor jobban látszik. Hát, lejjebb veszem inkább a fényerőt. Na jó, talán így. Tehát a távolságok állandók. Ez azt jelenti, hogy ez a hullámhossz, illetve két kioltási hely közötti távolság kétszerese a hullámhossz. ZH-ban nagyon sokan elszúrták ezt a dolgot, nem a herzipólussal kapcsolatban, hanem a reflexiónál, de mindegy. Figyeljék meg, hogy a szögfüggés milyen, az antenna tengelyében nem sugároz, tehát arra fele nulla a tér, a maximális sugárzási irány az antenna ferezősíkjában van, tehát jobbra, illetve balra itt az ábrán. Igen. Na most még valamit figyeljenek meg, hogyha elég távol vagyunk az antennától, de most már tovább nem csökkenteném a hullámhosszat, akkor ha itt kivágunk egy kis tartományt, akkor némi képzelő erővel azt mondhatják, hogy a csík hullámok vannak. És ezt majd a következő előadáson a formulákból is belátjuk, tehát matematikailag is belátjuk. Hát azt fogjuk belátni, hogy a herzipólusnak a távoltere egy kis tartományon nagyon-nagyon jó közelítéssel síkhullám. Tehát az egész síkhullám elmélet, az pontosan arra jó, hogy egy antennának a távolterét vizsgáljuk vele, mert ugyanis nem csak a herzipólusra igaz ez. Említettem, hogy a herzipólusok szuperpozíciójaként bármilyen antenna elméletileg összerakható, és így bármilyen antenna távolterére igaz kell legyen, hogy ott síkhullám van. Tehát a síkhullám elmélet az egy antenna távolterében kiválóan alkalmazható, hát ezt majd mind megnézzük. A rend kedvéért még annyi időm van, bemutatnám az antennát felülnézetben is, bár annyi újdonságot most már nem fog elárulni. Ha előveszem a TM applitet, tehát a transzverzális mágnesest, akkor az antennát a felezősíkjában tudom vizsgálni, mert ott a H térerősségnek csak a vizsgált síkba eső komponense van. Tulajdonképpen itt is van. Felülnézetben látjuk az antennát ott a kép tetején. Ott oszillál az áram, sárga és kék színnel. És itt terjed a hullám. Ezen az ábrán most a nyilak a háttérerősséget mutatják, míg a színek, a piros és a zöld, az elektromos térerősségnek az ábrára merőleges komponensét, nincs is más neki a felezősíkban, csak ez. Tehát ez most az antenna felezősíkja felülnézetben. És a háttér terjedése az ilyen koncentrikus gyűrűkből áll, tehát az nem olyan komplikált, mint az elektromos térerősség. Jó, hát azt hiszem mindent elmondtam, amit mára szerettem volna. Köszönöm a figyelmüket, és akkor pénteken találkozunk.